Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Jó reggelt kívánunk, 8 óra 10 percen folytatódik a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádió Nács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
Igen, a rejtett inflációra figyelmeztet a hallgató a 0-30-20-10-9-09-es SMS, WhatsApp és Viber számon, mikor arra emlékeztet, hogy a kedvenc lekváros levele láthatóan kisebb lett, de ugyanannyiba kerül. Ez a rejtett infláció, ha valaki nem tudta volna. Aztán a Monor felső vezeték szakadás. Erről kaptunk Kapónétól értesítést. Lassan egy óra a késés a nyugati és Cegléd vonalon. Meg tudod erősíteni, kollega, te bújod a vasútír honlapokat?
Igen, már megnéztem. Sorba állnak a vonatok, és brutális, elég nagy káosz van. Ha jól látom, három vagy négy vonat áll sorba. Most már vannak óra fölötti késések, és aki még a szakadás előtt bejutott, annak szerencséje volt. A szegedi IC-ket törlik, illetve rövidet útvonalon járnak, úgy tűnik, hogy Cegléden megáll a összes Szegedről érkező IC. Várj, szerintem szó szerint idézem, hogy mit mond a vasút, de most nem tudom, hol raktam azt az oldalt. Ja, de megvan. És ugye onnan is fordulnak vissza, a Budapest felé jövőket átpakolják egy másik vonatra, aki viszont Szegedre menne, azoknak annyit mondanak, hogy az utasok igen, Szeglédről indul, nem, azt már levették azt a részt. Ja, hogy lényegében bármik vonattal mennyi lesz Szegedig, és ott szállját az IC-re, körülbelül ennyi tud most
tenni. Mennyi lesz Szegedig, és az
nem, Szeglédig menj el bármelyik vonattal, mert onnan fog indulni a szegedi IC-d. Nem engedik be, csomó vonatot nem engednek be.
Értem.
Tehát Pilis és Monor között egy vágányon lehet csak közlekedni, az egyik vágányon leszakadt a felsőzeték, nyilván még a másik vágányon is sebességkorlátozás van, emiatt van a teljes káosz, azt ígérik, hogy nagyjából 11 környékére lesz majd kész, nyilván onnan még jó pár óra, mire a menetrend helyre áll, és azért, hogy ne zúdítsanak rá annyi vonatot, egy csomót ki kell venni, és a szegedi IC-ket veszik ki a menetrendből, megfordítják őket Cegléden, és visszamennek Szeged felé, úgyhogy ez most a helyzet.
Oké. A kérdés, hogy melyiket ajánlja a legjobb eladói hozzáállás, hogy nagy lefitymálóan odavágja, nem tudom, én ilyeneket nem eszek. Ez egy
a pincér hallottunk ilyet.
Igen, hallottunk már, igen, mi is találkoztunk ugyanezzel az emberrel szerintem. Aztán tegnap láttam a tévében a Kezdő című filmet Robert De Niro főszereplésével, hasonló karakter, mint János bácsi, csak ajánlani tudom, írja Kis Ati. Láttad már?
Nem.
Kicsit ilyen hatásvadász, kicsit ilyen könyv zacskó szaggató alkotás, de elgondolkodtató filmén nekem volt szerencsém látni, miképpen a legújabb Tarantinot is, de nem ezért gyűltünk össze, hogy filmszakmai ömlengéseken legyünk túl, hanem
az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
No, Gerendi Zoltán van a vonal túlsó végén, őről ugye mindenki tudja, de azért elismételjük, hogy a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Afrikában turnézunk már egy ideje. Etiópia. Hát...
Így van.
És akkor innentől három pont, mert az ember a szegény etióp éhezőkön túl nem sokat tud erről az országról. Na, de majd most...
így előre röviden. Tehát, hogy először is hol van Etiópia? Tehát most Kelet-Afrikában vagyunk, múlt héten Kenya volt, most attól északra vagyunk Etiópiában. Etiópia az gyakorlatilag az Kelet-Afrika szarvánál van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy közel a Vörös-tengerhez, de nincs közvetlen kijárata, mert fölötte van északról Eritrea, Djibouti, illetve jobbról Szomália. És gyakorlatilag vele szemben a túloldalon Jemen meg Szaúd-Arábia. Tehát egy eléggé A szomáli partok azért elég híresek lettek az elmúlt időszakban. Ez egy ilyen nagyon viharvert vidék, de mégis a története Etiópiának nagyon érdekes. Tehát így kicsit látjuk, ez egy ilyen egyenlítő közeli ország, ami mondjuk a mai időjárás, mert kifejezetten hangulatkeltő lehet. De a lényeg annyi, hogy ez egy nagy ország, több mint 1,1 millió négyzetkilométeres, és a lakossága az 109 millió. Na most ez a 109 millió, ez nem nagyon gyorsan jött ki, tehát nem mindig ennyi volt. Az 50-es években még csak 18 millióan voltak, és abból futottak fel szépen 107. Szóval azért az ember így nézi, 70 év alatt meg gyakorlatilag meg ötszörözni, hatszorozni a lakosságot, az nem kevés. Na most földrajzilag is egy nagyon sajátos fekvése van az országnak. Az átlag magassága az országnak 1300 méter, de van, tehát a fővárosi Addis Abeba az 2400 méteren fekszik, és hát a legmagasabb hegyei azok még 4500 méterek. Most ami érdekes egyébként, én néztem, mikor Etiópiát először elkezdtem el foglalkozni, hogy mégis miről híres, és aztán a maratonfutóiról jutott így, tehát az ugrott be elsőre, és egyébként a Mókás az, hogy 60-ban nyert egy kiváló atlétájuk maratont Rómában, de a poén az volt, hogy mezitláb. Tehát ő úgy tűnik, hogy itt a helyi közlekedésben ez a mezitlábas közlekedés az egészen gyakori lehetett, és hát ez mindenképpen meglepő volt. Ugye ez a sportó, ez a Abebe Bikika, ha jól értem, 64-ben Tokióban úgy néz ki cipőben már akkor, de újból megismételte ezt az eredményét. Tehát azért ez a magaslati levegő, ez nyilván hoz ilyen előnyöket is. Na most a történelmére röviden ráugorva, ez egy történelmi monarchia, amelyik Afrikában egyedülálló, tehát magát egyébként, ha nagyon visszamegyünk, akkor azt mondják, hogy a Homo sapiens első jelei is ebben a térségben jelentek meg, de így Etiópiára koncentrálva egyik legrégebbi, vagy a legrégebbi afrikai monarchia, amely egyébként nem volt legyarmatosítva, tehát nem tudták elfogadni, valószínűleg ez a tengerszint fölötti magassággal, meg az érdektelenséggel köthető össze. Ez a királyság, ez egyetlen egyszer volt elfoglalva, 1936 és 41 között az olaszok foglalták el Mussolini idejébe, de 41-ben az angolok fel is szabadították őket, tehát ez egy ilyen 5 éves időszak volt. Az utolsó királyuk, ez a Haile Selassie volt, aki 1974-ben került megbuktatásra. A probléma az volt, hogy az olajválságot nem nagyon tudta kezelni, és a szovjet barát hadsereg megpucsolta őt. Ez a katonai rezsim, amit Dergnek hívtak, ez 91-ig volt hatalmon, és hát gyakorlatilag utána megbukottak, hogy jött egy kis ilyen polgárháború, és 95-ben már a szabad választásokat kiírtak, és ami megint egy nagyon érdekes dolog, hogy a mostani vezetőjük, tehát aki a mostani kormány, tehát aki a mostani miniszterelnökük, aki Abiy Ahmed névre hallgat, ő gyakorlatilag 2019-ben béke Nobel-díjat kapott, ami szintén a politikai életben ritka, plusz hozzá kell, hogy Afrikában ő a második, ha jól emlékszem politikailag, mert a Nelson Mandela volt, aki a közelmúltban kapott politikai Nobel békedíjat. Ő ezt azért kapta, mert az éjszaka a fekvő Eritreával, amivel 20 évig háborúban voltak, kibékült, és hát gyakorlatilag ezzel a régiót próbálta stabilizálni. Egyébként Szomália irányában is ilyen lépéseket tesz, de ez mindenképpen nagy dolog volt, hogy egy ilyen politikus, tehát egy kelet-afrikai politikus ilyen szintre el tud jutni elismerésben. Na most, ahogy beszéltünk, tehát a főváros
és ha már ugye erről beszéltünk, igen? A hallgató emlékeztet, hogy az etióp főrabbi szerint náluk van a frigyláda, az sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Igen, mert egyébként a történelem az érdekes, mert a zsidóság egy része az átkelt ugye a tengeren és a mai Izraelbe jutott, de egy része pedig ide délre vonult le, és hát gyakorlatilag egy elég jelentős zsidó közösség volt. Ez már ott főleg a belső vallási viszonyok miatt úgy tudom kivándorol, de egyébként egy háromvallási ország volt, egy jelentős ortodox keresztény közösség van, ez is még a lakosságnak tehát a fő vallás, de közel hasonló a Mohamedán. Itt tudni kell azt, hogy az Oszmán Birodalom gyakorlatilag a Vörös-tenger mindkét partját végig meghódította, és hát így ebbe a térségbe is az iszlám elkerült, hát ezt látjuk a Szomália kapcsán, a jövő héten szerintem Szomália lesz, és hát ebből indult ki. Tehát ez egy abszolút történelmi terület. Na most azt kell tudni föl, ez egyébként a Nílus is innen ered, a vízének állítólag 80%-a az etióp hegyekből származik. Ami viszont érdekes még, hogy a területének kb. 40%-a mezőgazdaságilag művelhető, és hát ez egy nagyon fontos paraméter, az ország egyik legmeghatározóbb gazdaság, majd erről fogunk beszélni. A 14 folyója van egyébként az országnak, tehát vízben nagyon gazdag, ez Afrikában szintén egy egyedi helyzet, és az energiájának ebből 88%-át vízenergiával állítja elő. Tehát én néztem ilyen összehasonlításokat, tehát az energiaköltségek itt Etiópiában talán az 1/5-1/6 például a szomszédos Kenyához képest. Ásványi kincsekben, ami érdekes, van a színesfémük, tehát nemesfémük, arany, platina rész, és ami érdekes, van tantál, én azt sem tudtam, mi ez a tantál őszintén szólva, de a világon top 5-ös tantál termelők, azt hiszem legnagyobb Kína, Brazília, és így tovább, de a lényeg az, a tantál az ma a digitális világban a kondenzátorokba kell az oxidáció megelőzéséhez, és azt mondják, hogy 40 mg tantál van minden egyes mobiltelefonban, de ebből lehet számolni, mennyi a világfogyasztása, tehát eléggé jelentős a tantál termelés. Ennek megfelelően egyébként be is vonzották a kínai befektetőket, mert erről fogunk beszélni. Az IMF szerint egyébként a gazdaságuk rátérve az egyik legdinamikusan fejlődő gazdaság volt a világban 2004 és 2009 között, 10% fölötti növekedést tudtak elérni, ami nagyon komoly. Hát nyilván, amiről indul az ember, mert az egyfőre jutó GDP az gyakorlatban 1700 dollár körül van, tehát ez a tizede majdnem a magyarnak. Egyébként a béreik is az ilyen 200 dollár az átlag bér, 200 euró, bocsánat, a minimál az meg 40. De azt kell látni, hogy egy nagyon erősen, egy nagyon dinamikusan fejlődő gazdaság, amelyik munkás, hogy nincs saját kikötője, ezért Djiboutiban kereskednek, tehát az is egy önálló állami, nagyon pici állami, gyakorlatilag egy város állam itt a Aden-öböl torkolatánál, és azon keresztül kereskedik. Most a mezőgazdaság a legerősebb iparáguk, ez a GDP 50%-át adja, és amiről igazából híres, hogy a kávégyártásban Etiópia a legerősebb. Tehát a lakosság közel 60%-a dolgozik ezen a területen, és a kávé egymagában 15 millió embernek ad megélhetést itt Etiópiában, ami azért szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon meghatározó mérték. Ugyanúgy a zöldségtermés, állattermés, tehát dohány, van itt minden, amit akarunk, és ennek megfelelően egy elég erős élelmiszeripara is van, tehát ez azért ezektől a száraz övezetektől, tehát ha átnézzünk az Arab-félszigetre, akkor az ember nem mondaná, hogy itt ennyi minden van, mert ott konkrétan sivatag és nagy semmi, és ami érdekes, hogy a gyártóiparuk is fut föl, leginkább a textiliparral és a ruhaiparral vágtak neki, ahol ipari parkokat hoztak létre. Itt van Afrikának az egyik legnagyobb ipari park, ezt a Havasa ipari parknak hívják, 27 ezer főt foglalkoztat. Ez 270 kilométerre van délre Addis Abebától. Addis Abeba egyébként az ország közepe körül van, a hegyeknél 2400 méteren beszéltünk, és attól van délre ez a Havasa park. Ami az érdekes, mert én nem néztem, de itt van egy ilyen transzafrikai autópálya nyomvonal, ez autópálya is itt megy, és ezért ez közlekedésben nem okoz akkora gondot. Azt kell tudni, hogy ez 16-ban indult ez a Havasa ipari park kínai tőkével, és hát ezt fejlesztik tovább 25-ig, de úgy néz ki, hogy még 15 ilyen ipari parkot akarnak az országba felhúzni, tehát úgy tűnik, hogy ez egy elég komoly elhatározás ebben az irányban, tehát a könnyűipar irányában. És egyébként rengeteg nagy gyártó is, illetve hát nagy ruhaipari gyártók Ázsiából is akár megjönnek, tehát az elég világosan látszik, hogy amit Ázsia nem bír bérköltséggel, az Etiópia úgy néz ki szempontjából még abszolút nyerő lehet. Na most a legnagyobb befektető így Etiópiában per pillanat Kína, a második India és a harmadik csak az USA. Most az adókra rátérve, hát azt látjuk, hogy egy ilyen bérszínvonalon, egy ilyen jövedelmi gazdasági helyzetben egy ország nyilván nem a adóztatással fogja kezdeni, de ennek ennyire az adói nem jelentéktelnek, bár leegyszerűsítve, mert fogjuk látni, az ipari parkokban konkrétan adómentesség van. Az adói rövid átfutva van, áfájuk, az 15%, a társasági adónak az általános mértéke 30%, De itt különböző szabályok vannak a bányaipari vállalatokra, tehát ott akár könnyítés 25% és így tovább. És ahogy említettem, az ipari parkban, tehát a havas ipari parkban konkrétan 8-10 év társasági adómentesség érhető el. Uh-huh. Na most magánszemélyek jövedelemadója is sávos, tehát az 35% a felső kulcs, de hát azt látjuk, hogy ennél a bérszínnél azért ez egy eléggé alacsony jövedelem. Egyébként az országnak a GDP arányos adóterhe, amit az OECD szokott nézni, ami nálunk a 35% körül van, az 13%. Tehát azt lehet látni, hogy ez az ország ezt tényleg mélyről indul, de úgy tűnik, hogy megvan a nemzetközi bizalom, most nem csak a Nobel békedíj okán, de a mostani politikai vezetéssel kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy Etiópia ezt a többszörösen egyedi helyzetét most a gazdasági felendülés szempontjából is tartani fogja tudni.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és hát egy kicsit, mert a hallgató kérdezi, hogy mennyire biztonságos Etiópia, ezt akkor megbeszéljük a botonnal.
Abszolút, okay? Egyébként, de igen? Gazdaságilag is, tehát anélkül nem menne a gazdaság.
Igen, valószínűleg lenne. Igen.
Ezért kapta a békedíjat is egyébként, mert Eritrea meg Szomália nyilván nem két könnyű szomszéd, de ez is egy érdekes kérdés, abszolút. Szerintem az egyébként.
Jó, köszönjük szépen!
Köszi! Sziasztok!
Szia, szia! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgetünk Etiópiáról.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Töltsön egy különleges estét a jazzmestereivel, és élj át a pillanatot, mikor az európai és amerikai keresztény spiritualitás összeér. Gospel a Mátyás templomban 2020. február 24-én és 25-én este 8-tól. Jegyek, jegy.hu.
Szeretné csökkenteni villanyszámláját? Kösse meg most napelemes szerződését az Elműjémásznál, és a 20% árengedményen felül extra napi kedvezményt számolunk el önnek a szerződéskötéstől egészen a rendszer telepítésének időpontjáig. Így napelemes rendszere már jóval a telepítés előtt azonnal hasznot termel önnek, akár a borongósabb őszi-téli időszakban is. Éljen a lehetőséggel, és kérje ajánlatunkat ingyenes helyszíni felméréssel a www.enhom.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
Az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A tartós sűrűköd mellett zúzmara és ónos szétállás is várható. Uniós pénzek nélkül maradhat a főváros, írja a Népszava. A lap a birtokába került kormányzati dokumentumokra hivatkozva úgy fogalmaz, hogy a kabinet Budapest pénzügyi ellehetetlenítését készíti elő. Tüntetés miatt korlátozzák több magyar határátkelő forgalmát. Nógrád megyéből nem lehet bejutni Szlovákiába a 7,5 tonna ösztömeget meghaladó járműveknek, mert demonstrációt tartanak a határátlépési pontok közelében. Viharok sújtják az Egyesült Államokat, a hóviharok és jégesők legkevesebb 10 ember halálát, több mint 1000 légijárat kimaradását és több százezer otthonra kiterjedő áram kimaradást okoztak Texastól észak-kelet felé. Itthon tartósan párás, ködös, borongós időre van kilátás, csapadék nem várható, de szitálás előfordulhat. Délután -3 és +4 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Czoller Andreát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten továbbra is helyszínenek a 16. kerületben a Bökényföldi úton, az Újszász utcánál fennakadásra számítsanak. Erős a forgalom a Váci úton, a Fóti úttól a Gyöngyösi utcáig, a Kerepesi út befelé vezető oldalán a Hungária körút előtt, a Zuglói bevezető utakon, a Pesti úton befelé szakaszonként. Torlódásra számítsanak az Üllői úton és a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé szakaszonként, a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, a Csepeli úton és a II. Rákóczi-Ferenc úton az M0-as autóút környékén. Budapesten elrendelték a smogriadó tájékoztatási fokozatát. A fővárosi önkormányzat kéri, hogy aki teheti, az egyéni gépjármű használat helyett a közösségi közlekedést válassza, valamint mellőzzék a legszennyezőbb környezetvédelmi kategóriába sorolt járművek használatát. A 14. kerületben a Szugló utcában befelé a Nagy Lajos Király útja előtt sávlezárás nehezíti a közlekedést mától burkolt javítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Szép Csilla, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Ugye Etiópiáról beszéltünk Gerendi Zoltánnal, és a hallgató emlékeztet, hogy a rastafárik is ide vágynak vissza, ugye szó esett az etióp császáról, Selassie-ről, hát ő volt ugye a négus és a rastafári vallásnak a feje, úgyhogy akik ezt a vallást követik, azoknak Etiópia az ígéret földje, ez mindenképpen ide tartozik, és mindenképpen érdekesség amellett, hogy a ottani zsidók hisznek benne, hogy náluk van a frigyláda. Most több tudományos csatornán beszéltünk már arról, vagy lehetett ilyen dokumentumfilmeket látni arról, hogy hát ott keresték a frigyládát, de hát én nem tudom, én nem láttam, hogy előkerült volna, csak mondták, hogy van ott egy ábrázolás, és a többi, és a többi, és a többi. Meg jött egy hallgatói kérdés, hogyha ekkora a mezőgazdaság és ennyi a művelhető terület Etiópiában, akkor miért volt annyira annyi éhező, ugye az afrikai éhezők kapcsán mindig az etiópiai gyerekek jutnak a tévénézők eszébe, mert hogy tele voltak a hírek egy időben az ottani szerencsétlenséggel. No, hát egy kicsit
nézzük. Az is elhangzott, hogy mennyire gyorsan nőtt a népesség.
Igen, valami, és azt lehet, hogy nem tudta lekövetni a mezőgazdasági.
Hát meg nem egyelően osztódnak el a javak.
De majd Feledi Botond elmondja, mert hogy megmozgatta a hallgatók fantáziáját Etiópia, meg is kérdezte valaki, hogy a turizmus az milyen biztonságos az ország. Tehát Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonal túlsó végén. Szerbusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Biztonságos hely Etiópia? Ugye a szomszédokról Gerendi Zoli mondta, hogy hát nem éppen könnyű szomszédok, és akkor nagyon finoman fogalmazott, ugye Szomália meg Eritrea.
Igen, azt hiszem, hogy Szomália és Eritrea kapcsán nem biztos, hogy a turizmus szó jutna eszünkbe. Etiópiával meg lehet próbálkozni, de hogy érzékeltessem, hogy hol tart szegény ország a nemzetközi skálán. Foreign Policy-nek volt még egy évvégi válogatása, hogy melyik 10 konfliktust érdemes nézni, és ezen bizony elég előkelő helyet kapott Etiópia. Tehát az a fajta a miniszterelnökkel szembeni időnként kitörő politikai tüntetés hullám villámgyorsan erőszakos tud lenni, és amennyire ez az új miniszterelnök egyébként lehet nagyon ügyes, és ugye Nobel-díjat mégiscsak megkapta, a béke Nobel-díjat, ugyanúgy benne van a pakliban, hogy egyik napról a másikra erőszakos tüntetés hullámokkal elmozdítják a helyéről. Uh-huh. És akkor az ország káoszba tud süllyedni. Tehát a belpolitikai kockázat óriási. Uh-huh. Tényleg egy vékony jég az, ami most van. Amíg ez a vékony jég tart, addig lehet persze menni Addis Abebába, de egyébként azért itt régiónként is egészen más kockázatok vannak, egyébként ott a déli területeken.
Uh-huh. Közben Milán hallgató írja, hogy abszolút biztonságos turistaként, üzletemberként járt ott, ez volt a személyes tapasztalata. Na, akkor egy jó hír Etiópiáról. No, mondtad, hogy belpolitikai kockázatok vannak. Ezek miben gyökereznek? Ugye ott ragadtunk rá, hogy volt a négus, akit megdöntött a saját hadserege, amit ugye szovjet támogatással tettek nagyjá. Most ott mi a helyzet belpolitikai szempontból Etiópiában, mint Afrika, ahol sok más részén ilyen törzsi ellentétek vannak, ne talán?
Nem túl meglepő módon, ugye, mint mindenhol, ahol a szovjetek kivonultak a Gorbacsovi Perez rajta idején, itt is ez igazából a gyorsan a rezsim összeomlásához ment, tehát az orosz barát kormány összeomlik, ugye az állatfőjét egyébként, aki még a mai napig boldogan él, nem olyan régen a 2000-es években ítélték el in absentia, tehát távol létében az etióp bíróságon népírtásért. Úgyhogy az ország nagyjából eszerint oszlik kétfelé, ez az egyik a politikai réteg, és a másik, ahogy mondtad, az pontosan az etnikai. Tehát miközben a legnagyobb etnikum nagyjából 30%-nál többet tesz ki az országban, rengeteg picike népcsoport van, és ez csak most egészen frissen néhány éve sikerült átrendezni az országot a korábbi, mondjuk, hogy gyarmattartói hagyományos vonalakról az etnikai területekre. Tehát most már nem folyók meg hegyvonulatok szabnak határt, hanem az etnikai régiók. Tehát ebben a maguk módján nagyon ügyesen haladnak előre a közigazgatás szintjén is, de hát ez persze nem jelenti azt, hogy az elképesztő jövedelem különbségek kellene az ő régiók között, ne lenne óriási feszültség. Egyébként pedig ugye az ország mondjuk 40-valahány százaléka a helyi ortodox keresztény vallásban vesz részt, míg jelen van egy körülbelül egy harmados muszlim népesség, és emellett egyébként a zsidóságnak is még egészen régi ősi ágai vannak az országban, tehát vallásilag is nagyon színes. Na most ha ezeket összeadjuk, azért az tipikusan egy ilyen 1700 eurós GDP országnál per fő, az pont elég ahhoz, hogy konfliktusok ki tudjanak robbanni. Uh-huh. És ez így is van, tehát most 2016-ban, 2017-ben is szükségállapotok voltak tüntetések miatt, amikor ugye lemondott az előző miniszterelnök végül, és a Abiy Ahmed, aki a mostani miniszterelnök, rendkívül ügyesen menedzseri ezeket a konfliktusokat, de ez nem véletlen. Ő maga ugye a katonai titkosszolgálat tisztje volt korábban 2 évtizedig, és pontosan hasonló munkákat és missziókat látott el, tehát helyi közösségeket kellett összebékítenie. Ezután pedig az információbiztonsági ügynökség felállításán dolgozott Etiópiában, ami azért szintén egy elég komoly kihívás, és hát rengeteg olyan tapasztalatot szerzett, ami biztos, hogy később tudott hasznosítani. De ez nem volt akadály annak, és hát ez az előző kérdésre megint egy válasz, hogy nyilván alapvetően lehet biztonságos része az országnak, de a beiktatása után 2018-ban, tehát az azt jelenti, hogy 2 éve nyáron a beiktatása után volt egy szimpátia tüntetés, ahol bedobtak egy kézigránátot, 165-en megsebesültek, jó páran meghaltak, és ebben nem az volt az érdekes, hogy ráadásul egy merénylet történik egy frissen beiktatott miniszterelnökkel szemben, akitől 17 méterre csapodik be a gránát, hanem az, hogy ezt a helyi rendőrös közreműködésével szervezték. Tehát ez mutatja azt, hogy itt azért a feszültségek már jóval mélyebbre mennek, mint hogy csak egyszerűen a politikai vagy más egyéb hagyományos történelmi vonalak milyen módon osztották és osztják meg a mai napig az országot.
És akkor erre jön rá a külpolitikai színezék, hogy a tantál nagyhatalom, azt hallottuk a Zolitól, és azt is mondta, hogy a legnagyobb befektető Kína. A kettő összefügg, gyanítom.
Így van, abszolút. Ugye Kína olyan szinten ügyesen lavírozik most Etiópiában, hogy nem olyan régen, december 20-án lőtték föl kínai segítséggel az első etióp műholdat. amelyben komoly dollármilliókat fektetett Kína is, és hát nagyon magas szintű rendszeres látogatások zajlanak. Talán pont az országnak a szovjet elnyomással kapcsolatos múltja miatt egyébként az orosz kapcsolatok nem ennyire élénkek, de ott is elindult a tárgyalás és tapogatózás, már régebb óta részt vesz a Szocsiban rendezett afrikai csúcson a múlt évben az ország, és hát katonai együttműködésről rengeteget beszélgetnek, ahogy nukleáris és már hatalom erőművel kapcsolatos és különböző energetikai projektekkel kapcsolatos együttműködésről is. És hát, ha már a szomszédokról van szó, akkor az fontos megemlíteni, hogy jelenleg egy óriási gáz projekten dolgozik az ország, és éppen bejelentették, hogy lassan megkezdik a feltöltését.
De nem lesz ebből baj, mert azt is az Zolitól hallottuk, hogy a Nílus vízének jelentékeny része onnan származik állítólag.
Óriási baj lehet ebből, és ez is egy fekete hattyú ezen a környéken, mert hát egész biztos, hogy már most érzékelni a konfliktus forrást, ami ebből adódik. Ugye Egyiptom maga is bejelentette, hogy ezzel kapcsolatban fenntartásai vannak, és érdekes módon az Egyesült Államok az, aki egyébként segíti a tárgyalást ezen a vonalon, tehát Washingtonban is volt már találkozó, és ott meg is állapodtak, hogy további 4 találkozót tartanak az érintett országok. Úgyhogy a probléma mondjuk úgy, hogy menedzselés alatt van, de egyáltalán nem látszik a megoldás, hogy mi lesz ebből, vagy hova jut ki ez a dolog, ha tényleg elindul. Ugye nem véletlen, hogy elkezdte ezt Etiópia is, hiszen, és ez a hallgató korábbi kérdésére is részben válasz, hogy ennyi földművelési területen miért van éhezés. Ugye 2011-ben volt az eddigi legnagyobb szárazság, 60 év óta nem volt ekkor a szárazság az országban. Tehát itt azért a víznek és a stratégiai vízkészletnek elképesztő jelentősége van, és ez a klímaváltozással csak exponenciálisan fokozódik. Úgyhogy emiatt számíthatunk arra is, hogy itt lesz még konfliktus. És a másik oldalról a víznek olyan jelentősége is van az ország számára, hogy hol tud kikötőt tartani. Tehát az a kérdés, hogy ugye egy olyan afrikai országról beszélünk, ami nem rendelkezik saját kikötővel. Itt különböző kormányok, különböző irányokban gyakorlatilag minden szomszédos országgal próbálkoztak, tehát Djibouti-tól kezdve délre, északra igyekeznek kikötői befolyást szerezni. Itt konkrétan ugyanúgy részesedés, vásárlás is zajlik, például a Djibouti kikötőben, mint ahogy azt a kínaiak teszik egyébként. Úgyhogy, hát ha ezt nézzük, akkor az ország a maga módján egyébként tényleg tud gyorsan fejlődni. A többi afrikai országhoz képest, ahol a mai napig belső erőszak van, nyilván látszik, hogy ennek a kiadásnak a hiánya segíti a gazdaságot. Ugye csak a 98-as eritreai etiópiai háború, ami közel 2 évig tartott, beszések szerint napi $1 millió kerülhetett a két országnak. Na most ugye ezek elképesztő kiadások, és nyilván ezek csak beszések, tehát még csak nem is tudjuk biztosan, hogy mennyire eltett ez valójában. Úgyhogy nagyjából egy rendkívül kockázatos helyszín, ami nagy reményekkel kecsegtet, és éppen ezért nehezen kiszámítható, hogy a régióban lévő konfliktusok, akár a Közel-Keletről kiterjeszkedő és a szomszédos országban jelenlévő radikális iszlamista hálózatok megpróbálják-e bevonni az erőszakba, milyen módon fognak az ellenzéki szereplők, akik eddig se riadtak meg az erőszaktól, esetleg beleszólni az ország fejlődésére.
Az utolsó kérdés, Amerikai Egyesült Államok az elfeledte ezt a részét, meg az egész afrikai kontinenset?
Nem, tehát éppen ezt jó látni, ahogy a gátügyben is ők a mediátorok a helyi országok között, és ezt el is fogadták, hogy igazából van egyfajta természetes szerepe, ami a szovjet összeomlás után bekövetkezett az USA-nak. Befektetési szinten is egyébként látjuk ezt, de úgy is látjuk, hogy katonai segítséget is igyekszik adni egyes országoknak. Most ez akár kiképzést jelent időnként, akár technikát.
Hát oké, rendben van, nagyon szépen köszönjük, ugye a szomszédos Szomáliában volt ugye a Black Hawk Down című film, az pont erről szólt, igen, hogy időnként katonai segítséget is adnak abban a térségben államoknak. Nagyon szépen köszönjük a szakértést.
Köszönöm szépen, szép napot nektek.
Szép napot, szia.
Sziasztok.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel vizsgáltok meg Etiópia bel- és külpolitikáját.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Mm-hmm.
meséltél a jazzről, s mutattál egy sztárt, hogy énekel. Egy kicsit furcsán szóltak a dallamok, de méről jöttek, s hamar megfogott. Megértettem azon a hajnalon, hogy van még jó, hogy van még zene, ami jó. Van zene, ami jó, s megérítlek belül. Van zene, ami jó, van zene, ami jó, s megérítlek belül. Hallgatom a rádiót, de nem találok ehhez hasonló. De a lemez játszott újra elvarázsolt Louis Armstrong. Egy kicsit karcos, mégis felrakom. Rég nem divatos, de én hallgatom. Én megértettem azon a hajnalon, hogy van még zene, ami jó. Van zene, ami jó, s megérintlek belül. Van zene, ami jó, van zene, ami jó.
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Mai útravalótokat Szilvási Lajostól ollózva nyújtjuk át nektek. Ugye ő 1932. január 13-án született, és egy ízben azt mondta, vagy vetette papírra, hogy ember legyen a talpán, aki azután is megmarad normálisnak, hogy hatalmat adnak neki emberek felett. Bólogatunk.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
A vonal túlsó végén pedig Barát Tibor vezető üzletkötő. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok!
Mi van a puttonyodban?
No hát itt ugye a holnapi kezdődő amerikai gyorsjelentés szezon előtt, ugye, ami majd ugye a múltra reflektál, én megpróbálok egy kicsit itt a jövőbe kutakodni, illetve olyan cégekről vezető nyilatkozatokat összegyűjtöttem, hogy mi várható ezektől a cégektől itt a jövőben. De az első, ugye Covestról lenne szintén ugye DAX komponens, ahol Markus Steilemann nyilatkozott, hogy ő szintén a cégnek a vezetője, hogy hát mi is várható tőlük a következő időszakban. Hát azt mondja, hogy elég nehéz időszak jön a cég életében, illetve ez az egész vegyiparra szerinte ugye igaz. Ezt egyébként az Süddeutsche Zeitungban nyilatkozta ez az úriember. Elsősorban ennek az oka a kereskedelmi konfliktus körüli bizonytalanságok, illetve a Brexit, de hát nem járul hozzá a jó kedvéhez az sem, hogy a felvevő piacának a növekedési fantáziája az gyakorlatilag megszűnt rövid távon. Igaz, hogy azt mondja, hogy hosszú távon a trend az szerinte rendben van, és hát egy ilyen elég érdekes ilyen társadalompolitikai kérdéssel is elkezdett foglalkozni, mégpedig az ökoenergia ökoáram előállításával, amiben úgy érzi, hogy Németország most ilyen zsákutcába futott, hogy túl sok a követelmény ezzel szemben, miközben a szükséges keretfeltételeket ugye nem tudja az ország biztosítani, mert ennek szerinte viszont ugye, és épp ezért ugye megrekedeznek a felfutása, viszont szerinte erre abszolút ugye szükség van, hogy folyamatosan újabb és újabb összegeket fektessenek ebbe az iparágba, így ezáltal elérve azt, hogy ez az ökoenergia, öko áram egyre kedvezőbb áru tudjon lenni, és ezzel lehet azt megakadályozni, hogy mondjuk a Németországból elhelyezett áramtermelést máshol indítsák újra, tehát ugye itt a szén-dioxid kibocsátás kapcsán. Tehát az, hogyha most Németországban megtiltjuk azt, hogy milyen szén-dioxid kibocsátási kvóta legyen, az csak annyi fog történni, hogy áthelyezik máshova. Tehát ahhoz, hogy ez ne történjen meg, ahhoz az kell, hogy ez a megújuló energia előállítás ez olcsóbb legyen. És akkor ez saját magukról is egyébként ugye nyilatkozott, azt mondta, hogy jelenleg 99%-ban nyers olajból állítják elő a termékeiket.
Akkor van teendő.
Abszolút, azt mondja, hogy ennek vége kell, hogy legyen, és hát azt mondja, ez mind a társadalomnak, mind a politikának, mind az iparnak a közös felelőssége, hogy a műanyagot azt újra hasznosítsák, és véget vessenek annak, hogy a tengerben meg ilyen depókba tárolják, vagy tároltatják ugye az elhasznált műanyagot, és akkor itt egy érdekes ilyen gondolat, majdnem azt mondom, hogy ez is egy ugye szinte aranyköpés itt az előző részre, ez ugye visszakanyarodva, hogy a műanyag tulajdonképpen az egy értékes nyersanyag. És hát annak ugye, tehát annak is ugye véget kell vetni, hogy a lineáris fogyasztás növekedés az az előállításnak a növekedésével is járjon. Ugyanis hát, hogyha ha újra felhasználjuk, akkor nem feltétlenül kell azért, hogy most 50%-a többet fogyaszt a lakosság, mondjuk valamilyen termékkörből, akkor nem kell a műanyagból is 50%-a többet, hogyha ha ezt újra hasznosítjuk. És hát így annyit fogalmazott még, hogy felháborító tulajdonképpen, hogyha azt gondolják döntéshozók, hogy ez így tovább mehet, ahogy eddig. És akkor hát így egy kicsit ugye magára, a cégre is visszatérve, ugye azt mondta, hogy megpróbálnak függetlenedni, vagy hát függetlenebbé válni az autóipartól, és hát ennek apropóján intenzíven keresik a lehetőségeket, ahol akvizíciókat tudnának végrehajtani, ilyen például hogy a festék, a ragasztó, vagy a hőre lágyuló anyagoknak a területén, de hát egyelőre semmi konkrétum ott még ezzel kapcsolatban nem árult el, de hogy mindenképpen ugye akarnak ebből az irányból egy kicsit elmozdulni az autóiparból. Egyébként azért volt érdekes, mert a Covestro 2016 hetedik hónap után, ugye múlt héten elérte a történet, az azóta levő mélypontját, annak ellen, hogy a DAX ugye majdnem történelmi csúcson volt, ilyen 39 eurónál, és akkor innen elkezdett egy picit ugye pöcörögni már azért fölfele, tehát ilyen 40 41 közé, de hát azt gondolom, hogy ezzel a hírrel együtt is egyébként, tehát látszik, hogy azért úgy kezelik a problémát, és ekkora mélypont után azért szerintem ebből a papírba, így főleg mint az komponens, azért van fantázia.
Uh-huh. Oké.
Okay.
Na, ugorjunk akkor, na, ezt megjegyeztük,
egy következőt, ami hát túl messze nem megyünk, egész pontosan maradunk ugye Németországban, ráadásul ugye Aschheim bei Münchennél, a Wirecard-nak a székházánál, akinek is a vezetője, illetve hát a felügyelőbizottsági elnöke Wolf Matthäus lemondott a hétvégén, pénteken, ugye ez egy elég meglepő fordulat. Hát hivatalosan azzal indokolták, hogy 75 éves ez az úriember, hogy egy generációváltásnak ugye az elkezdése a cég életén belül, minden esetre 2021-ig a felügyelőbizottságnak a normál tagja marad, tehát ugye az elnöki szintjéből, elnöki pozíciójából mondott le, és hát nyilván itt a piacok találgatnak, ugye, hogy itt a Wirecard-dal kapcsolatos több korábbi támadás, amit ugye a Financial Times intézett, ennek mi köze lehet ez a lemondáshoz. Hát itt csak ugye nagyon a végét nem is összefoglalva, hanem csak inkább egy kis kitekintést, hogy most itt hol is tartunk. Ugye a legutolsó támadás után, amikor is ugye azt állította a Financial Times, hogy a dubai és az írországi leányvállalatánál is ilyen kreatív könyvelés zajlik, a cég a normál könyvvizsgáló, ugye az Ernst & Young mellett megbízta a KPMG-nek a specialistáit is, hogy vizsgálják át a könyveket, és a pénzügyi vezető, ugye Alexander von Klopp szerint ez a különleges vizsgálat, ez várhatóan az első negyedév végén fog lezárulni, és utána fogják tudni ugye közé tenni ennek az eredményeit. Hát azt gondolom, hogy addig várhatóan ennek a cégnek a hát ugye abszolút alulteljesítő itt a DAX komponensek között, és ez a 110 körüli ingadozás, ez megmarad, amíg nem derül ki pontosabb adatok a könyvelésével kapcsolatban, ugye az megfogalmazott váltakkal kapcsolatban. Tehát annak ellenére, hogy ugye a DAX komponensi válása óta majdnem lefeleződött a papír, ugye 200 euró szintről, hát most 112-ről beszélünk, addig, amíg ennek nincs eredménye, várható nem lesz nagyobb pattanás fölfel a papírban.
Rendben.
Na még egy rövidre van időnk.
Na még akkor a Daimler.
Mi van már megint?
Daimler. Daimler.
Megint jönnek a kínaiak, még egy pár százalékot lecsípnek-e részvényekből?
Hát most nem erről van szó. Most ugye itt a Las Vegas-i kiállításon, ugye a Session jelentkezett egy az új vezetőjük, Ola Kalinius, ugye egy nyilatkozattal, aki ugye nagyon röviden összefoglalva ugye azt mondta, hogy a takarékossági program az nem azt jelenti, hogy a hosszú távú stratégiáktól eltekintenek. Ugye a hosszú távú stratégiára értjük azt, hogy például a robotautók előállítása, az új mobilitás szolgáltatásoknak a bevezetése, viszont ugye a következő egy-két év, vagy két-három év inkább ugye arról fog szólni, hogy ugye a költségracionalizálás, viszont ahogy ő fogalmazott, ez nem egy vagy-vagy, hanem egy is-is projekt, tehát emellett természetesen ugye ezt úgy kívánják végrehajtani, hogy a hosszú távú stratégiai terveket figyelembe véve, tehát például ugye majd ez az önvezetés, az autó sharing, az elektromos autózás, a hálózatba kötés, hogy ez mind-mind ugye megvalósulhasson. Hát egyébként az megfigyelhető, hogy most a Daimler egy lemaradó itt a DAX komponensek közül, ugye a három autó, hát a DAX-hoz képest is, de a három autógyártó közül most ugye ő a leggyengébbül teljesítő, tehát szerintem ez is közrejátszott abba, hogy egy ilyen nyilatkozatot kiadtak. Hát nem tudom, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy tartósan 50 euró fölé kerüljön mondjuk a papírárfolyama.
Oké.
Nem vagyok biztos.
Meglátjuk.
Túl valószínűleg tűnik, de hát láttunk már csodákat, igen.
Igen.
No, Szibor, köszönjük szépen a sok-sok hasznos információt, érdekességet. Jó munkát, szép napot.
Köszönöm szépen, viszont kívánom.
Szia.
Barát Tiborral beszélgettünk, tehát az elmúlt néhány percben vezető üzletkötővel. Három cégről is, ugye? Három izgalmas
bizony.
Vezetőinek nyilatkozatairól.
Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
Na és mit írnak a hallgatók?
Hallgatók csendben leesett állal figyelnek. Ez az igazság. Valószínűleg. Értem. Vagy ülnek a
babérjaikon,
vagy igen, termelik a GDP-t. Nem tudom minden verziót felsorolni.
Vagy Gábor, ipari, havat, ipari havat lapáton.
Igen. Uh-huh. Miért esik? Nálunk egy pihét sem lehet.
Mert itt nincsenek gyárkemények a
környéken. Kapcsolj ki, mert a telefon furcsa hangokat ad.
Az enyém?
Hallga?
Az nem.
Valamit mellé, azt húz le. Azt a telefon, le van minden?
Le van húzva.
Teljesen. Most elhallgatott valamit, jó, sikerült megnyomnod. Csak okay. Na, ne habozzunk, mert dolgunk van, jöjjön Czoller Andi a hírekkel.